Mérő László, az Igenek és Nemek podcast vendége, ami nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Lászlóval megbeszélésünk nem szerintem egy hét se kellett ahhoz, hogy ezt összehozzuk és tudjunk beszélgetni. Úgyhogy igazából azért vagyok kíváncsiak, hogy miért ült le velem beszélgetni?
Belenéztem egy kicsit a podcastjába, kikkel csinált, tehát még fél perceket belehallgattam itt-ott, nem sokat, szóval, és azt mondta, hogy jó, oké, rendben van.
Megmondom, miért kérdezem ezt. Az Ész segédigét végigolvastam. Ugye a végén kezdett, hogy összeállni bennem egyfajta gondolatmenet, amiben újra elkezdtem olvasni könyvet a legelején, és egészen más volt. Nem tudom, mint a jó filmeknél, vagy bizony zenéknél van az, amikor az ember először csak ilyen fővonulatra figyel, vagy próbál megérteni, megmondom őszintén, mert bizonyos szavaknál én eltévedtem, majd rátérek itt a mágia. A mágia például ez a szó, és aki olvasta a könyvet, az érteni fogja, hogy miért, de igazából klappolni kezdve, és ami nekem nagyon tetszett a könyv, és igazából ez volt a felindulásom, hogy nekünk beszélnünk kell erről a könyvvel, legalábbis ennek menetén, mert egészen másképp közelíti meg, ha nekem lehetne egy ilyen virtuális álma, hogy kiket szeretnék beszélgetni, látni én most, és én harmadikra ott lennék, mondjuk a Yuval Noah Harari-t ide hívnám, és azt kérném, olvassa az önkönyvét, és beszélgessenek erről. Nagyon érdekes lenne számomra. Ugyanis miről van szó? Hát most nagyon röviden, és biztosan nem pontosan fogom fogalmazni, de ugye beszélgetünk gondolkodási keretekről, ugye ebbe a könyvbe. Tudományról van szó, a misztikáról, a mágiáról, a hitről, és mi az, amit kihagytam, művészetről természetesen, igen. Abszolút tudok a magam életemben, és lehetek egyes szám elsőre beszélni, csatlakozni hozzájuk, hogy nem mondám, hogy konkrétan megmondám úgy, hogy az én anyanyelvem, mint ön a tudomány feltétlenül, én biológusként végeztem. Tehát onnan indulok, hogy kutatás, tudom mi az, hogy a matematika és statisztikát használni, megvan ez. A művészet, hogy mondjam, elkezd klappolni nekem, hogy este én Ádast miért olvasok, és miért ad nekem az más, mint Kahneman, amit mondjuk délbe olvasok, és esetleg miért nem értek bizonyos hittel kapcsolatos dolgokat, mondjuk édesanyámnál, hogy bocsánat, ilyen hihetetlen évekkel mennek.
Teljesen oké.
Mert ezek teljesen más gondolkodási keretek, fogalmazhatjuk
igen.
Így, ugye? És ez így nagyon klappolt. Én sehol nem olvastam ezt a gondolatmenetet így együtt, és ami nagyon tetszett, hogy itt én nem éreztem aláfelé rendeltséget az önnek.
Mert nincs is.
Tehát nincs az, hogy ha valaki a hit, akkor az egy feletti, magasztosabb dolog, mint mondjuk a tudomány. Tehát én neked, ha jól értem, az abszolút
fordítva se.
Semmi szóval, irányba.
Na, annyiban van egy kicsit, hogy amit a tudományból meg lehet tudni, azt valószínűleg onnan érdemes. Csak nagyon keveset lehet a tudományból segítségével megtudni.
Igen, de hogyha, és szerintem ha annyi párhuzam biztos van közöttünk, hogy kíváncsi emberek vagyunk, tehát hogy akarunk tudni dolgokat. Ha vannak ilyen kereti az emberek, amiben nekem ez most segített, és azt mondom, szerintem még a feldolgozás elején vagyok, hogy elkezdek minden mást, akkor nézzük ebbe a gondolatban, meg tudom ezt értelmezni, meg lehet-e húzni. Tehát segíti a gondolkodásomat, de olyan szempontból, hogyha elkezdek konkretizálni a dolgokat, tehát hogyha elkezdek körbenézni, amit manapság van is, ugye, a pszichológia, mint téma, tehát nyilván hazai területről beszélgetünk, az utóbbi 10-15 évben valami mérhetetlenül, mint könyvek, mint újságok tekintetében ilyen populáris kultúra a részlet, és nyilván egy új tudományról beszélünk, mert nem beszélhetünk 500-600 éves tudományról, tehát semmiért sem. De önnek van-e arra esetleg válasza? Miközben azt mondja mindenki, elolvastam a Steven Pinker Enlightenment Now című könyvét arról, hogy hát ilyen jó még sosem volt, ha egy mondatban lehet fogalmazni, hiszen ennyire kevés háború még nem volt, éhínség sincs, stb. Ugyanakkor mégis a depresszió, mint problémakör, bőven a napi, hétköznapi problémáink részei, és most itt a nyugati emberről beszélek, mert én nem tudok nagyon másról beszélni, itt ünk ebbe a társadalmi kultúrába. Vagy miért lehet az, mint első kérdésem, hogy ez ennyire érdekli az embereket, ennyire nyitnak, vagy úgy tűnik a pszichológia irányába, vagy ön egyáltalán ezt tapasztalja, vagy egészen másképp látja?
Nem tudom. Lehet, hogy azért, mert a pszichológia változott meg, és a pszichológia jutott olyan eredményekre, amik érdekesek lehetnek emberek számára. Szóval minden tudománynak megvan szerencsés esetben az az időszaka, amikor nagyon érdekes. A biológia például, mondjuk Mitter Darwintól Mendelen keresztül nagyjából a DNS felfedezéséig volt nagyon érdekes, mert akkor forrongott, akkor nagyon új gondolatokra jutott, megváltoztatta az emberi gondolkodást. Most már egy olyan keret, amit persze, hogy Persze, hogy tartani kell, tehát persze, hogy van DNS, persze, hogy nagyjából így kódolódik, ismerjük. Szóval most már kevésbé izgalmasak azok a problémák, amiket megold mondjuk azzal, hogy mit te egy gyógyszert kifejleszt vagy, uh-huh. egy molekulát tejre rak. Talán azért van ez a térhódítása, mert elkezdett tényleg valamennyire tudománnyá válni. Tehát most már vannak olyan kísérletek, amikről eléggé biztosan lehet mondani, hogy így működik és kész. Még nem olyan ott tart most a pszichológia nagyjából, mint a fizika 1642-ben. Azért pont 1642-t mondom, ezt mondjuk a könyvbe le is írom.
Igen, benne van, így van.
Mert abban az évben halt meg Galilei, és abban az évben született Newton. Tehát olyan kísérleteink már vannak, amiket egy fizikus is Galilei kísérleteivel mérhetőnek tekint. De még nincs olyan elméletünk, amit mondjuk Newton elméletével összemérhető lenne.
Tehát még az elején vagyunk.
Olyan fogalmaink, mint például a gravitáció egyelőre, nem született meg a pszichológia Newtonja, úgyhogy nincs. De már van egy csomó olyan kísérletünk, aminek alapján nem láthatjuk ugyanúgy a dolgokat, mint korábban. Ennek megfelelően a pszichológus is megváltozott, mert most már ezeket tanulja. Tehát nem beszélhet annyira a levegőbe például, mint akár 30 évvel ezelőtt.
Tehát alkalmazottabb a tudomány, mondhatjuk itt?
Nem, tudományosabb az alkalmazás.
Tudományos az alkalmazás. Mert ugye arról beszélünk, hogyha most hétköznapi ember elolvas egy-egy cikket, most direkten szaklapokról beszélünk, nyilván abban nem fognak tájékozódni, hanem olyan újságokra, színesek, szagosak, de azért tudnak behúzni olyan főcímek emberek, amik hiszen ez rólunk szól. Tehát mi vagyunk benne.
Jó, a pszichológiának azért, szóval a fizikának ilyen botrányai nem voltak, mint például mondjuk a Milgram kísérlet, vagy a Zimbardo féle börtön kísérlet.
Már el van tehát, azóta is vele, tehát az egy dolog, igen. De
persze, hogy el van, de szóval az azért bizonyos értelemben csalás volt, igen. Mondjuk egy fizikus szemébe. De amikor van egy csomó olyan kísérlet, amire egy fizikus is azt mondja, hogy jé, hát ez egy fizikus szemmel is kísérlet, érteni kéne, és ha nem értjük, akkor is meg kell próbálni valahogyan együtt élni vele.
És tényleg nem úgy, hogy ugye kicsit beszélünk majd később a mesterséges intelligencia, hogy a könyvnek a végén ez bele van véve, hogy a pszichológia, mint terület is sokkal inkább interdisziplináris tud lenni, mert hogyha a biológusi oldalamról közelítem meg, azért bizonyos dolgokat ugye meg tudunk magyarázni, hogy hogyan működik, és néha kell esetleg egy olyan biológiai tudás, ami mondjuk talán nincsen, vagy természettudományi tudás egy pszichológusnak. Tehát, hogy mondjam, te olyan dolgokról beszélünk?
Nem. Az interdisziplinaritást én általában nem szeretem. Uh-huh. Azért nem, mert az mindig egy ilyen lavírozás, egy ilyen szlalomozás, az, hogy amit innen tudunk, azt innen tudjuk, ezt onnan. Na, én például a Műszaki Kutatóintézetet, ahol a pályámat kezdtem, azért hagytam ott, mert amikor arról volt szó, hogy hát hol vannak a találmányok a magyar iparból, amiket nekünk kéne feltalálni, akkor azt mondták, hogy hát mi a világ műszaki tudományával versenyzünk, és azt. És amikor megkérdezték, de hol vannak akkor a publikációk a nagy világlapokban, a Nature-ben, meg a többibe,
Science-be,
stb. Nem, hát nekünk a magyar ipart kell megváltanunk.
Ez egy magyarázkodás.
Persze, szóval egy szalomozás. És az interdisziplinaritás nagyon sokszor pontosan ugyanez, hogy amikor az egyik kezd bonyolult, vagy áttekinthetetlen lenni, jaj, hát a másikból tudjuk, hogy, de amikor az kezd áttekinthetetlen lenni, akkor az egyikből. Uh-huh. Itt az segédigéi könyvben is pont az a lényeg, hogy sokféle értelmes megismerési módot talált ki az ember, csak ezeket összekeverni, összezagyválni nem szabad, mert abból csak hülyeség jön ki.
Ez mennyire egyedi, és tudom, ez furcsa, hogy önnek teszem fel ezt a kérdést, tehát találkozott mondjuk 17 másik észsegédi megközelítésben, nyilván nem címeiben, megközelítésben, amivel nem ért egyet, vagy amikkel egyet ért, tehát hogyha nyilván itt is körbenézek, elég sok könyv van, tehát nem tudom, 2000-es évekig írjuk, valószínűleg mások is elgondolkodtak ilyen különböző felfogás. Ez mennyire klappol bele abba, amit nem tudom, nemzetközileg ma tudunk?
Nem, igazából nem igazán klappol. A pszichológia az up-to-date, a pszichológiai tartalma, tehát a kísérletek, de én ezeket inkább csak illusztrációként használom. Tehát nem a, ne, nem a pszichológiai tartalma érdekel engem ebbe a könyvbe, és aztán nem azokat hangsúlyozom. Nem tudom, így nem láttam. Azért is Eszterházi Péterrel kezdem, tehát egy íróval.
Ki mással, aki, igen, ez nagyon érdekes, hogy a címe
is. A címe az nem véletlenül rímel az Eszterházi könyvének, az Szívsegédigei címére. Eszterházi után nem jelenik meg a könyvbe, csak ebbe a nyitófejezetbe. De ott nagyon is, pont ezért, mert igazából ő is ezzel viaskodott folyton, de még azzal is, hogy mit kezdjen egy művész azzal, amit egy tudós persze, az pontosan dokumentálná, idézett, hivatkozna, mit honnan vett, stb. Ez az, amit Eszterházi gyűlölt. Az Eszterházi könyvek német kiadása például, a precíz németek nem voltak hajlandók így, csak így használni idézeteket, ott hosszú oldalak vannak így egészen pontosan, rendes bölcsész munkával feltárva a hivatkozások pontos helyei, stb.
Németesen mondhatnánk,
igen. No, itt is ez van, hogy ne, én ezt nem teszem meg. Uh-huh. Tehát ott vannak jegyzetek, hogyha valakit nagyon érdekel, jó eséllyel megtalálja bennük.
Ott van, igen.
Amit, ahol láttam azt a gondolatot, de ebből a szempontból akkor már inkább irodalom, még akkor is, hogyha nem fiction, tehát nem szép irodalom, hanem tényirodalom. Mondjuk Magyarországon erősen szétválik, a világba kevésbé.
Tehát a tényirodalomban például erre a könyvre, amit az néztünk, erre gondoltad?
Erre is.
Igen, aha. Nyilván, igen.
Tehát,
igen.
Mert olyan értelme, hogy nem fiction, tehát igen. Nem arról van szó, hogy kitaláció.
Így van.
De itt nem az egyedibe az általánost akarom ábrázolni, amit általában a művész vagy az író. De bizonyos értelemben mégiscsak az, mert...
Pont azért akartam rákérdezni, mert én nem láttam még így legalábbis, de az nem azt jelenti, hogy nincs
nem
ilyen.
Létezik, dehogy nem létezik. Szóval létezik, mint a Malcolm Gladwell könyvei, mint a Hofstadter némelyik könyve, stb. Szóval létező műfaj ez. Persze. Nagyon is. Nem tudom, pont ezt nem láttam így.
Mennyi idő telt? 2 hónap, hogy megjelent a könyv?
Még annyi sem talán, annyi igen.
Tehát nem tudom, hogy már lehet-e arról beszélni, hogy mit mondani, vagy az olvasók. Hogy honnan kap visszajelzést például ön azzal kapcsolatban, ami fontos is visszajelzésként, tehát hogy majd odafigyel?
Nem tudom. Az az igazság, hogy szóval ebből a szempontból a magyar szellemi élet az kicsit szóval vagy is mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, perifériális. De azért, mert például ez egy új könyv, de igen, mondjuk, ha mindenki másképp egyforma, most már 24 éves, és összesen 2 komoly kritika jelent meg róla, abból is az egyik házi nyúl, mert az Eszterházi Péter írta, nem felkérése, sőt, tudtom nélkül. Tehát... Kettő.
És nyilván nem arról beszélünk, hogy ketten olvasták, tehát az nem, azt jelenti, hogy hát, nem veszik az energiát.
30 000 példány fölötti példányprámban fogyott el úgy, hogy sikerlistákon soha se szerepelt, nem beszélnek róla.
Én azt gondolom, hogy fontos olyan könyveket írni annak, aki tanít, aki kutat, és ha ez itthon is egyre jobban úgy fog terjedni, hogy nem csak a megfelelő régen impact faktorumok 1-2-3-4 cikkeket írogassunk, hanem úgy, hogy a kicsit a nép is megértse dolgokban.
Nem, ez más műfaj. Uh-huh. Teljesen más. Én például akkor kaptam fel nagyon a rongyot, amikor az akadémia előző elnök helyettese nagyon büszkén magyarázta, hogy mert Amerikában harmad, negyed osztályi tudósok ismeret terjesztek, nálunk az első osztályúak. Ennyivel vagyunk jobbak. Az lehet, hogy első osztályú tudós, de negyed osztályú ismeretterjesztő.
Ez is egy másik... Ugye ezt is tanulni kell? Meg kell legyen a stílusa az embernek, tudjon írni?
Sok minden kell hozzá talán, de elsősorban egyrészt ambíció, hajlam, másrészt választás, hogy igen, ezt a műfajt akarom most csinálni. Tehát nem a tudomány csúcsához akarok hozzátenni még egy téglát, akár ekkorát, hanem azt szeretném, hogy na, hogy nagyjából milyen kép alasz, szóval, hogy egy eszé, tehát hogy nézzük, hogy akkor most mire jutottunk végül is, mi végre ez a sok kutatás, mit mit okosodtunk tőle, az egészen más. És valóban, tehát azok, akik a nagy amerikai sikerkönyveket írják, lehet, hogy tudósként harmadosztályúak, de ismeretterjesztőként elsőosztályúak, ami azt is jelenti, hogy egy harmadosztályú tudós is érti, hogy miről van szó. Tehát ugyanúgy egy harmadosztályú focista pontosan tudja, hogy mit csinál Ronaldo vagy Messi, csak nem tudja megcsinálni.
Így van, pontosan.
Igen, de egy Messi meg nem biztos, hogy el tudja mondani azt, hogy most végül is miről szól a foci.
Szinte biztos.
Biztos, hogy nem látjuk, biztos, hogy mennyire
igen,
nem.
Igen, meg egy eleve valószínűleg nem is ezzel tölti a 24 órában.
Nem, hát, ne is. Isten őrizz, egy percet se töltsön ezzel, annyival kevésbé lesz Ronaldo.
Olyannyira érdekes egy pont, hogy abszolút hozzá kötődni, én mennék még tovább a nem negyed szintű tudós tekintetében.
A nem ilyen szintű?
Nem a negyed szintű tekintetében, hanem amikor nem tudós, újságíró. Rengeteg példa van arra, hogy újságíró dolgozik New York Times-nak, vagy ide-oda,
van,
és olyan szépen tudja igazából, rengeteg példát tudnék volna, és elkezdik szakértőként citálni, és aztán utána kell nézni, ezek a mondatok, ő nagyon szépen összetudta, mint egy jó kutató.
Igen.
Cikkíró, újságíró.
Vannak problémáim például, mert például a Neuroscience-ből, ami mostában zajlik, egyszerűen már évek óta nyúzom a neuroscience-szel foglalkozó ismerőseimet, kollégáimat, barátaimat, hogy legalább valamit mondjanak már, hogy mire jutott ez a tudomány, ami a közönségemet érdekelheti. Olyankor küldenek cikket, hogy rájöttek, hogy ez az agyterület így kötődik össze azzal, meg még ez még közben amúgy ingerel valami mást. Ki a fenét érdekel ez így?
Ez kicsit funkcionális, de ugye... Hogy
igen, de szóval nem jutott olyanra, amivel többet mond arról, hogy ki a fenék vagyunk mi. Hogy mik vagyunk mi. Milyen egy szerelmes ember, és milyen egy szerelmes ember, amikor focizik, akkor nem szerelmes.
Nem könnyű kérdések nyilván.
Persze, hogy nem. Igen. De nem is támad. Nem is, tehát a újságíró nagyon értelmes, az fajta értelmes újságíró, lehet, hogy még egy biológia szakot is elvégzett, nem egy közülük, de nem mint például a Gladwell az egyik legjobb ilyen, az nem végzett semmilyet, az valódi bölcsész, csak éppen eléggé eszes és veszi a fáradtságot, hogy megértse, amiről beszél.
Igazából megtanulni, ez mindenki, tehát amíg élünk, és ugye itt a nem tudásról is beszél elég sokat, vagy ír a könyvében, tehát aki van ambíció, ezt a szót használta, megvan, megy utána, hát nem csak az 5-6-7 év az egyetem, ami valamikor 20-as éveinkben voltak, hanem később az ember bőven rájön, hogy hát egyrészt mi az, ami abból még igaz, vagy nem,
igen.
Kettő, hogy hát milyen új dolgok jöttek, mi az, amit rá lehet építeni, vagy mi az, ami kiderült, hogy nem igaz. Szeretném megérteni a dolgokat. És ha valaki tudományos nyelven, én nekem tudok olvasni tudományos, igen. De én valamiért úgy érzem, és valahogy ezt a podcast műsort sem az üzleti potenciál véget indítottam el, hanem úgy gondolom, hogy az emberek szeretik hallgatni, és ők is meg szeretnék érteni bizony dolgokat. Nem biztos, hogy mindent. Abban sem biztos, hogy mindenki teljesen megérti ezt a könyvet.
Még én se értem néhol, hát nem arról van szó, persze.
De ezen nincsen baj. Én azt szoktam mondani, hogy nem egy könyvet kell egy hónap elolvasni, és 12 megleníre, vagy 48. Lehet, hogy egy sor bőven elég, és azt izlelgetni kell egy éven keresztül.
Hát ez azért ez itt kicsit buddhista, vagy túl zen, de majdnem igaz. Én például szinte semmit. A Harry Potteren kívül aztán nincs olyan könyv, amit az utolsó 10 évben A-tól Z-ig elolvastam.
Milyen érdekes.
Az elolvastatta magát, de ez most másik kérdés. De szóval...
Se szép irodalom
se. Szép irodalom se. Tehát... Vagy átugrottam itt 50 oldalt, ott 20-at, vagy csak... Szóval nem volt olyan, ami végigolvastatta magát, át elejétől a legvégéig. Ez egy-egy talán volt, de nem sok.
Na, szerintem... Nem feltétlenül ördögtől való, akkor azért ezt jelenti. Tehát
nem, hát én vállalom, szemelt fővel olvasok így.
De mondjuk ez azért lehet, mert annyi információ van, az ember az idejét jól ossza be,
nem
kötötte le.
Nem kötött le, nem olvastatta el magát. Szóval egy könyv az vagy elolvastatja magát, vagy nem. Van, hogy hetekig ott van az asztalomon, és aztán valahogy elkerül onnan. Még azt se tudom, hogy mikor rakódik el és kirakja el. Lehet, hogy én. De az egy idő után nincs ott.